A vonal másik végén a képviselő úr van, Winkler Gyula. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Miért tartja fontosnak az Európai Unió a Latin-Amerikával való kereskedelmi kapcsolatokat, tudván, hogy ma van még Madridban az Eurolatnak az éves közgyűlése?
Nyilván, hogy senkinek nem mondok újdonságot, ha azt mondom, hogy egy globalizálódó, illetve már globalizált világban élünk, ahol úgy a kereskedelmi, mint pedig a politikai kapcsolatok nagyon fontosak, és ha arról is tudunk, hogy valamilyen fajta új globális gazdasági és politikai rendszert kell kitalálni, amely jobban működjön, mint a jelenlegi, akkor nyilvánvaló mindenki számára, hogy dél-amerikai kontinens és az Európai Unió közötti kapcsolatok fontosak. Fontosak azért is, mert egy egész sor európai ország számára hagyományos kapcsolatokról van szó. Hadd említsem meg csak a két legfontosabb érdekelt uniós partnert, és pedig Spanyolországot és Portugáliát, amelyek nyilván, hogy az egykori nagyhatalmi pozíciókból is kiindulva, de a mai érdekeikből is kiindulva motorjai ennek a kapcsolatnak. Illetve érdemes lenne még azt is megemlíteni, hogy a dél-amerikai kontinensen is egy egész csomó olyan regionális csoportosulás alakult ki az ottani államok között, amelyek több, mint gazdasági vagy kereskedelmi csoportosulások. Ott is léteznek föderatív törekvések, illetve léteznek különféle latin-amerikai vagy pedig közép-amerikai uniókról szóló elképzelések. Mindezek miatt tehát kereskedelmi szempontból is fontos ez a kapcsolat, gazdasági szempontból is, hiszen az Európai Unió a legfontosabb beruházó ebben a térségben, és politikai szempontból is fontos, hiszen tudjuk azt, hogy létezik egy egész sor olyan állam Dél-Amerikában, amely igazából nem nevezhető demokráciának.
Ön is tagja az Európai Unió latin-amerikai parlamenti közgyűlésének. Egy ilyen közgyűlésen, éves közgyűlésen milyen fontos határozatokat hozhatnak, amelyek az Európai Uniónak ugyanúgy fontosak lehetnének kereskedelmi gazdasági szempontból, mint Latin-Amerikának?
Tudni kell azt elsősorban, hogy maga a közgyűlés munkacsoportokban is dolgozik, tehát úgynevezett vegyes bizottságok alakulnak meg. Három ilyen bizottság van. Az egyik a politikai kapcsolatokkal felelős bizottság, a második a gazdasági és kereskedelmi bizottság, amelynek jó magam is tagja vagyok, a harmadik pedig a szociális ügyekkel foglalkozó munkacsoport. Nyilván, hogy politikai szempontból most különösen fontos folyamatokat élünk meg, hiszen ha a globális gazdasági és pénzügyi válság ellen szeretnénk harcolni, szeretnénk hatékonyan fellépni, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a politikai dimenziót, illetve a diplomáciai dimenziót. Előbb említettem azt, hogy sok olyan, vagy egy egész sor olyan dél-amerikai állam létezik, amely teljesen sajátos államformában működik, és amelyekre egészen biztosan, hogy nem jellemző a demokratikus államberendezkedés. Tehát ilyen szempontból is fontosak ezek a kapcsolatok. Az Európai Uniónak nagyon fontos az, hogy mint politikai játékos a globális szintéren a demokrácia egyik exportőre legyen, és a kereskedelmi vagy a gazdasági kapcsolatokhoz mindig olyan politikai feltételeket kössön, amelyek tulajdonképpen a demokrácia egyik bajnokává tudják változtatni az Európai Uniót. Gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról beszélve, elmondanám azt, hogy a latin-amerikai kontinens számára az Európai Unió legfontosabb gazdasági partner, és legtöbb országban nagyon fontos kereskedelmi partner is, hiszen elkezdve az élelmiszeripartól egészen a nyersanyagokig, az olaj és üzemanyag ipartól egészen az energetikai iparágakig, mindezeken nagyon élénk és nagyon dinamikusan növekvő kereskedelem, illetve gazdasági kölcsönös beruházás folyik a két kontinens között.
Az Európai Unió milyen szolgáltatásokat, illetve termékeket exportál Latin-Amerikába leginkább, leggyakrabban?
Legfontosabb technológia exportőre vagyunk a dél-amerikai kontinensnek és a latin, illetve a közép-amerikai államoknak. Ez alatt azt kell érteni, hogy kezdve az autóipartól egészen az energetikai berendezésekig és a kőolaj, illetve az üzemanyagiparig az Európai Unió államai azok, amelyek ellátják technológiával a dél-amerikai kontinensen levő partnereinket. Ugyanakkor a fordított viszonylatban pedig a bioüzemanyagoktól elkezdve egészen az élelmiszeriparig, és gondolok itt a hústerméktől egészen a cukorig, a latin-amerikai államok nagyon fontos partnerei az Európai Uniónak. Persze vannak negatívumok is, hiszen hogyha például a kábítószer kereskedelemre gondolunk, akkor is sajnos az Európai Unió egyik legfontosabb ellátója pontosan a dél-amerikai kontinensen található, ezért fontos az, hogy a kereskedelmi kapcsolatokat ne ötletszerűen és ne magukra hagyva kezeljük, hanem mindig is kössük ezeket a kapcsolatokat olyan feltételekhez, amelyek a demokratikus berendezkedést támogatják, illetve kössük olyan feltételekhez, amelyek úgy a fogyasztóvédelem, mint pedig a termékbiztonság területén fedezhetők fel.
Amint az előbb is említettük Winkler Gyula európai parlamenti képviselővel, legnagyobb exportőre Latin-Amerikának az Európai Unió, és ez fordítva is igaz, Latin-Amerikába az Európai Unió 2006-ban például körülbelül 70 milliárd euró értékben exportált, és Latin-Amerika az Európai Unióban 66 milliárd értékben. Ezeknek kapcsán arra lennék én kíváncsi, hogy Románia mennyit tudna profitálni abból, hogyha a latin-amerikai országokba tudna exportálni?
Nyilván először érdemes megemlíteni a Romániára érvényes számokat is, amelyek töredéke ennek az Európai Uniós összkereskedelemnek, hiszen tavaly 2008-ban körülbelül 1 milliárd euró volt a Románia és a dél-amerikai kontinens államai közötti kereskedelem, viszont érdekes megemlíteni azt, hogy nagyon dinamikusan növekedett ez a kétoldalú cserekapcsolat, hiszen addig, amíg az országos export növekedésnek az aránya tavaly 14,5% volt, a dél-amerikai államokkal 22%-kal bővült a romániai külkereskedelem, ami azt jelenti, hogy vannak olyan cégek, vannak olyan üzletemberek, akik ráéveztek arra, hogy a dinamikát lehet, hogy nem feltétlenül az Európai Unió államaiban kell keresni. Zárójelben mondanám csak, hogy a külkereskedelmi tevékenységünk kétharmada az Európai Uniós kollégáinkkal, tagállamokkal történik, tehát nem feltétlenül ott kell keresni a dinamikát, ahol már a gazdasági recesszió rányomja a bélyegét a szomszéd államok gazdaságaira, hanem esetleg pont a távoli dél-amerikai kontinensen kellene keresni a dinamikus üzleti lehetőségeket. Én azt hiszem, hogy csatlakozni lehet ilyen szempontból az Európai Uniós trendhez, és magas technológiával rendelkező export lehetőségekben kellene gondolkodni. Amúgy a mostan jelenlegi külker struktúránk a dél-amerikai kontinens államaival nagyjából úgy néz ki, hogy magas technológiájú berendezéseket, például vízi erőművekhez szükséges technológiai berendezéseket, vagy pedig egyéb energetikai berendezést, illetve a kőolaj kifejtéséhez szolgáló magas technológiájú berendezéseket exportálunk a latin-amerikai országokba, míg az import az nagyjából a nyersanyagok, illetve építőanyagok ágazatában nagyon élénk, az élelmiszereket sem szabad az importból kifelejteni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan cég, amelynek magas technológiai termékei vannak, amely az energetikai iparágakban mozog, annak érdemes körülnézni a dél-amerikai államokban, érdemes ott partnert keresni, hiszen a két kontinens közötti fejlődési különbség is komoly profitokkal kecsegtet.
Hogyha a számokban lehet erről beszélni, akkor egy cégnek körülbelül mekkora profitja lehetne abból, hogyha Dél-Amerikában ilyen magas technológiai cikkeket tudna forgalmazni?
Nyilván, hogy ilyen kimaradást nem létezik, és nem is lehet ezt kiállítani, hiszen nagymértékben függ a szerződésnek a feltételeitől, nagymértékben függ attól, hogy mekkora volumenben és milyen feltételek között kötünk ilyen szerződéseket, tehát ez egy olyan kérdés, amelyre nyilván, hogy csak statisztikai alapon a visszamenő tevékenységre lehet esetleg megválaszolni. Én viszont azt elmondanám még egyszer, hogy a nagy távolság ellenére, hiszen ma már egy globális világgazdaságban, illetve globális kereskedelemben tulajdonképpen elsősorban az számít, aki rajta van a világhálón, és az számít, aki a mai korszerű kommunikációs eszközökkel tudja bemutatni, illetve eladni a termékét, az áruját, a szolgáltatását. Érdemes még akkor is, hogyha három oldalú partnerkapcsolatot keresünk, egy jó tapasztalattal rendelkező, például spanyol vagy portugál európai partnervel együtt indulunk el felfedezni Dél-Amerikát. Én azt hiszem, hogy mindenképpen ez egyike azoknak az irányoknak, ahol a következő években a romániai kereskedők, illetve a romániai termelők jó profitokat tudnak majd elérni.
És nem fenyegeti a hazai üzletembereket a dél-amerikai adópolitika, hiszen tudjuk, hogy nem mindenik dél-amerikai ország demokratikus, ezáltal az adópolitikája sem éppen a 21. században illő.
Ez így igaz, viszont a rizikó az mindig hozzátartozik az üzlethez, illetve a rizikó csökkentésnek is megvannak a lehetőségei akkor, amikor például a kétoldalú kereskedelmi kamaráktól próbálunk információt beszerezni, illetve gondosan leellenőrizzük a lehetséges üzleti partnereinket, és nem indulunk el a vakvilágba. Az is nagyon fontos, hogy bizonyos dél-amerikai államokban csak kizárólag egy ottani partneren keresztül lehet tulajdonképpen elkezdeni a gazdasági vagy kereskedelmi tevékenységet. Tehát mindenképpen jó helyzetismeret és jó üzleti kultúra ismeret szükséges ahhoz, hogy egy ilyen vállalkozást elindítsunk. Én megemlíteném azt, hogy körülbelül 10 latin-amerikai államban létezik külkereskedelmi képviselete országunknak, tehát nyilván, hogy ezek a külkereskedelmi képviseletek azt szolgálják, azt a célt szolgálják, hogy csökkentsék az új üzletek beindításakor mindig jelentkező rizikófaktort. Tapasztalatom az, hogy jól felkészült szakemberekről van szó, és ők képesek is elvégezni azokat a felkéréseket, amelyek irányukban megfogalmazódnak, tehát léteznek azért fogások, amelyeket az üzletemberek jól ismernek, ahhoz, hogy el lehessen indítani egy ilyen új és bátor vállalkozást.
Mit kell tudni a latin-amerikai üzleti kultúráról?
Latin országokról van szó, mondjuk a pontosság nem mindig erényük a latin-amerikai üzletembereknek, ugyanakkor viszont a bátorság igen. Sokszor használ az, hogyha valaki esetleg Olaszországban üzletelt azelőtt, vagy pedig hogyha spanyol vagy portugál partnerekkel rendelkezett, hiszen a nyelvtől elkezdve egészen bizonyos személyes vagy kulturális vonásokig felfedezhetők azok a latin vonások, amelyek ezekre az előbb említett országokra érvényesek. Ugyanakkor tudni kell azt, hogy a nyelvismeret ez egy nagyon fontos tényező, mert sem a spanyolok, sem a spanyol nyelvűek, sem a portugálok, sem a portugál nyelvűek nem szívesen tanulnak idegen nyelveket, tehát vagy tolmáccsal, vagy pedig nyelvismerettel kell rendelkezni akkor, amikor elindulunk a partnerkeresésbe. Viszont az, hogy egy olyan övezetről van szó, ahol a 4-5-6%-os gazdasági bővülések azok még mindig napirenden vannak a globális válság ellenére, és egy olyan kontinensről van szó, amely minden bizonnyal, hogy az európai vagy latin gyökerű kapcsolatokat bizonyos okok miatt előnyben részesíti az észak-amerikai kontinensen levő mondjuk nyomasztó hatással szemben. Mindezek olyan előnyök, amelyeket ki lehet használni.
Ön miniszterként is szorgalmazta azt, hogy Románia erősítse Latin-Amerikával a gazdasági kapcsolatokat. Most is ugyanazokon a tereken jó-e ezeket a kereskedelmi kapcsolatokat erősíteni, mint akkor, amikor ön ezt szorgalmazta.
Igen, mert nagyon fontos volt az a csatlakozásunk előtt, tehát a 2000-es évek elején, hogy szinte kétharmada a Románia külkereselmi tevékenységének az Európai Uniós tagállamokkal történt, ez ma is amúgy érvényes. Ez azért volt fontos, mert a csatlakozás előtt nyilván, hogy ez egyfajta gyakorlatot jelentett a közös piacon való megjelenés előtt. Beléptünk a közös piacba, ott vagyunk most már nagyjából a Schengen előtt, hiszen 2011-ben esedékes a schengeni egyezményhez való csatlakozásunk, és ott vagyunk végül is az euró övezethez nem nagyon távol, hiszen a 2014-es célkitűzést én remélem, hogy fogja tartani úgy a kormány, mint pedig a Nemzeti Bank. Mindezek viszont azt jelentik, hogy ma már égetően fontos az, hogy körülnézzünk a többi lehetőség felé is. Próbáljuk azt meg, hogy vissza lehet-e nyerni azokat a keleti piacokat, amelyek nagyon fontosak voltak Románia külkereskedelmében valamikor, amikor még KGST tagok voltunk. Én úgy látom, hogy talán a keleti piacokkal szemben olyan politikai feltételeket is kell teljesíteni, amelyek nem mindig lehetségesek egy Európai Uniós tagállam esetében. Akkor körül kell nézni, hogy a világ többi részén hogy lehet mozogni. Nagyon fontosnak tartom a mediterrán kapcsolatainkat, hiszen akár Egyiptomról, akár a többi mediterrán országról van szó, Romániának egy elég tartalmas hírneve volt ezelőtt 2-3 évtizeddel ebben az övezetben, ez még nem ment tönkre teljesen, illetve fontosnak tartom azt, hogy föl kell fedezni az új világot is, most már nekünk is végre, és nyilván, hogy akkor, hogyha nehéz elmozdulni akár Kanada, akár az Egyesült Államok irányában, hiszen ők velünk szemben nyomasztó technológiai és egyébfajta fölénnyel rendelkeznek, akkor az esélyünk nekünk a dél-amerikai kontinensen van. Amúgy ez egy olyan folyamat, amelynek nyilván, hogy nem az én általam megfogalmazott hívó szavaknak, hanem a maga a gazdasági realitásoknak 3 évben, amely engem igazolt, hiszen 3 évvel ezelőtt pontosan a fele akkora kereskedelmi kapcsolataink voltak a dél-amerikai kontinens országaival, mint ma. Ez azt jelenti, hogy 3 év alatt megduplázódott ez a kereskedelmi kapcsolat mértékében, és azt jelenti, hogy ez a tendencia folytatódni fog, vagy folytatódhat. Én abban látok fantáziát, hogy a létező irányzatokhoz, a profittal kecsegtető lehetőségekhez az erdélyi magyar vállalkozók is csatlakozzanak, ne maradjanak ki ebből a lehetőségből.
Köszönöm szépen a képviselő úrnak, hogy ma esti meghívásunkat is elfogadta, viszont hallásra.
Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.